Jó estét kívánok az Aréna hallgatóinak, Exterde Tibor vagyok, Palkovics László innovációs és technológiai miniszter, az Aréna vendége, miniszter úr, jó estét, örülök, hogy elfogadta a meghívást.
Jó estét kívánok és a hallgatóknak.
Mi a következő lépés az új kutatási rendszer kialakításában? Megvan a törvény?
Most zajlik az a folyamat, ami részben az ötvös vonat kutatási hálózatot, mint szervezetet létrehozza. Ez egy olyan ugyanilyen szervezet, mint a Magyar Tudományos Akadémia, tehát ez nem az állam, nem a kormányra rendelt intézmény, hanem közvetlenül a parlamenthez tartozik. Tehát egy önálló költségvetési fejezettel bíró szervezet. Ez fog létrejönni augusztus elejéig, és utána pedig a mostani kutatóintézetek, ugye ez a 15 kutatóintézet, ami a Tudományos Akadémia szervezetén belül van, ők fognak átkerülni ebbe az új formába. Szeptember 1-ével.
Kik lesznek a vezetői ennek az új rendszernek?
Hát a kérdés az elég összetett, ugye, mert itt egészen máshogy néz ki a vezetési struktúra. Több szintje van. Az egyik szint az úgynevezett irányító testület. Ez az a testület, amiről a sajtóban is nagyon sokat beszéltünk, hogy 6 tagot javasol az akadémia, 6 tagot javasol az Innovációs Technológiai Minisztérium, és az akadémia elnöke és az Innovációs Technológiai Minisztere megállapodik egy konszenzusos jelöltbe az elnökét illetően. Ez a folyamat ez most fog majd elkezdődni. Ha típusokról lehet beszélni, akkor én azt gondolom, hogy ide mind a két oldal, tehát mind az akadémia, mind az ITM, de a tudomány képviselőiből fog választani. Ugye a törvényben benne szerepel az is, hogy a 13 főnek kétharmada legalább a tudomány képviselője kell, hogy legyen. Én bízom abban, hogy még ezt az arányt is meg fog tudni haladni. Alapvetően ebbe lehetnek külföldön tudományos karrierbe futott magyar emberek, lehetnek benne Magyarországon magyar tudós emberek, de ez el fog dőlni szerintem hamarosan. Ami az elnökét illeti, az elnökénél kell megállapodnunk Lovász elnök úrral, hogy egy olyan jelöltet javasoljunk, aki részben képes arra, hogy ezzel a lehetőségen éljen, és valóban egy vadonatúj kutatóintézetet föl tudjon építeni, de ezt tudja irányítani. Ha a profilt nézzük, akkor én azt gondolom, hogy olyan valakit kell találnunk, aki maga is tudós, maga is kutató volt, vagy még mindig kutat, látott nagy szervezetet, irányított nagy szervezetet, és nyilvánvalóan a bizalom, ami a személyével szemben egy fontos elvárás, de szintén megvan. Tehát ez az a kör körülbelül, ami az irányító testületet jelenti. De hát itt nem csak egy testületről van szó. Itt azért nagyon sok mindenkit ki kell még választanunk eddigiek ellentétben. Lesz egy tudományos testülete az intézményhálózatnak, aki olyan ügyekben fog akár dönteni, és ez majd el fog válni utána, hogy milyen jogosultságot kap ez a szervezet, illetve mindenképpen véleményt formálni, ami az intézményhálózatot érinti, és lesz egy nemzetközi tudományos testülete is, ahol pedig kifejezetten külföldi, tehát akár még a külföldre magyarokat is elkerülnénk, tehát külföldi embereket szeretnék fölkérni, külföldi tudósokat szeretnék fölkérni, annak érdekében, hogy a megfelelő beágyazottságot tudják biztosítani, és hát azt a elvárásrendszert, azt a környezetet megjelenítsék, amiben ez az új intézményhálózat működni fog.
A sajtóban már megjelent egy név, amire az ön leírásából kettő is ráillik, egyrészt a tudósság, másrészt a nagy tudomány szervezői és vezetési tapasztalat alappal jelent meg a neve?
Hát én azt gondolom, hogyha ezt a három kritériumot, hogy volt egy harmadik is, akinek a személye olyan, hogy elfogadják, bizony, mert Szilveszterről van szó, egyelőre semmifajta ilyen dolog nincs, hát ahogy ezt ő is nyilatkozta, illetve azt mondom, hogy most megkérdeztek erről, és mondtuk, semmi konkrétum nincs az ügyben, de ez megjelent a sajtóba. A típust illetően azt gondolom, hogy professzor úr ennek teljesen megfelel, hiszen az akadémia vezetője volt, akadémia elnöke volt, tudós ember, és a jellemét tekintve valóban egy konszolidált valaki, de mint ahogy mondtam, ez egy mindenfajta alapot nélkülöző dolog.
Egyelőre. Beszélgetnek, vagy tárgyalnak? Folytatják a beszélgetést, vagy a tárgyalást?
Már ha Lovász elnök úrra gondol?
Vizie Szilveszterre. Hát egy Lovász elnök is kell hozzá, mert konszenzusos jelölt.
Kell hozzá, ezért kérdeztem vissza, ő kell hozzá. Egyelőre Lovász elnök úrra fogunk erről tárgyalni, és hogyha majd eljutottunk odáig, akkor nyilván tárgyalni fogunk a jelöltekkel is.
Mikor kell ebben valamilyen módon megállapodni? Van-e valami határidő, a szervezetet fel kell állítani?
Célszerű, ez minél gyorsabban megtörténjen. Én azt szeretném, hogyha ez augusztus 1-ével megtörténne, hiszen a maga a szervezet az föl fog állni augusztus 1-ével, és az már jó lenne, hogyha az a személy irányítaná, onnétól kezdődően alakítaná ki ennek aztán a különböző dolgait, aki majd később ezt vezetni fogja. Én bízom abban, hogy ez sikerülni fog, ha nem, akkor egy lehetőséget teremtettünk a törvénybe egyébként erre, ami azt mondja, hogy időlegesen valamennyi időre a miniszternek éppként kinevezhet valakit, aki a kezdeti ügyeket bonyolítja.
Egy nagyon részletes válaszlevelet írt azoknak a német intézményvezetőknek, akik még a döntés előtt a miniszterelnöknek egy nyílt levélben cáfolták, hogy a német modell az hasonlatos volna az akkor akkor még tervezett magyar modellhez számít az együttműködésükre?
Természetesen, hát én ugye, amivel a levél kezdett, ez komolyan kezdve, nem volt semmifajta jelc. Én tényleg megköszöntem nekik azt, hogy ennyire komolyan foglalkoznak a Magyar Kutatóintézet hálózatnak az ügyével. Ez, én azt gondolom, azt is jelenti, hogy a német kutatóintézetek partnernek tekintik a magyar intézeteket, és hát remélhetőleg ez a fajta figyelem, ez a jövőben át fog alakulni egyfajta együttműködésre is, tehát nem rekedünk ott meg, hogy levelet írunk, illetve bizonyos ügyekre reagálunk, hanem valóban erősítjük az együttműködésünket, tehát én ezt megköszöntem nekik. A levél egy kicsit hosszúra sikeredett, mert az ő levelükben, amit a miniszterelnöknek írtak, és egyébként ez egy nyílt levél volt, abban volt néhány olyan dolog, amit valószínűleg tudáshiány miatt, vagy egyszer akkor még az információ nem volt elérhető, de nem tudtak. Ugye amikor ezt a folyamatot elkezdtük, ennek többfajta szakasza volt. Azért vettük mindig a német intézményrendszert, kutatóintézeti rendszert példaképp, mert ez jól működő valami. Többször alakult át az elmúlt 60-70 év alatt. És azt mondom, hogy ezek az átalakulások, ezek jó irányba mutattak. Azt mondom, hogy Európa egyik legsikeresebb, ha nem legsikeresebb kutatóintézet hálózat az Németországban működik. És miután Magyarország és Németországnak hát részben az oktatás, részben a kutatás területén, akár a történelmet nézzük, mindig intenzív volt a viszonyunk. Ma, ha megnézzük a magyar gazdaság szerkezetet, akkor ez német vállalatokkal van tele, akik egyébként most már örömteli módon kutatásokat végeznek Magyarországon. Tehát ezért úgy gondoltuk, hogy ez egy jó modell lehet. Annak idején, ugye 1991-ben a német, már a Kelet-Német Tudományos Akadémiát akkor megszüntették, ilyen-olyan okoknál fogva, és akkor annak a kutatóintézet hálózatát integrálták a nyugat-német szervezetbe. Ez is egy olyan dolog volt, amit gondoltuk, hogy akkor nézzük meg, hogy mi is történt ott, meg miért történt. ezért hivatkoztunk erre. Ugye a Max Planck modellje, amire azt írták le, hogy hát itt ez félreértés vagy tévedés, hiszen az, amit mi akarunk, az nem a Max Planck modellje, de egy az egyben a Max Planck-nak a modelljét, ezt mindig ezt mondtuk, tehát összes olyan papírban, ami ezről vonatkozott, ezt írtuk le. A Max Planck modellt egy-egyben nem tudjuk Magyarországon alkalmazni, mert az a fajta társasági forma, amiben a Max Planck működik, az Magyarországon nincs, tehát nem létezik ilyen. De volt alternatív javaslatunk, volt egy olyan javaslatunk, ami viszont a működésmódját tekintve egy-egyben megfelel volna a Max Plannak. Egy olyan vagyonkezelő alapítvány, ami rendelkezik a kutatóhálózatnak a vagyonával. Az alapítók, aki ugye a Magyar Állam és az MTA lett volna szerint a javaslat szerint, létrehozza a struktúrát, megállapodnak a finanszírozásról, megállapodnak az első kuratórium, és utána pedig mind a két alapító elvágja a viszonyt teljes mértékben az alapítványa, és utána magától működik. Hát ez lett volna a Max Planck-nak megfelelő magyar modell, de az akadémia ettől valamiért tartott, és ezt nem is nagyon tárgyalták, tehát ezt akkor levettük a napirendre, és helyette lett egy másfajta modell, amiben tulajdonképpen a függetlensége, hiszen a parlamenthez tartozik ez az új konstrukció, tehát a parlamentnek tartozik beszámolása, önálló költségvetési sora van, tehát azon látszik az összeg, ami egyébként finanszírozza a tevékenységét, illetve lehet fordítani működésre. Van egy jó meghatározott háromszintű szervezet, ahol egyébként személyükben felelnek, vagy személyükben jelennek meg azok az irányítók, akár a irányítótestületbe, akár a tudományos tanácsba, a külföldi, vagy a magyar tudományos tanácsba, akik felelősséget éreznek az intézmény iránt. Ez ugyanígy néz ki a Max Planck esetében is, tehát nagyon sok hasonlóság van, de valóban egy-egyben nem jön. Ezt leírtuk, hogy akkor egy másfajta megvalósítás, de az alapelvet illetően tulajdonképpen ugyanezt a modellt akartuk.
Hogyan fog működni ez a gazdaság és társadalom központú kutatási stratégia, amit ebben a javaslatban megcéloztak? Kik lesznek a résztvevői? Kinek mi lesz benne a dolga? Kérem úgy megy ezzel, hogy olyan ember is értse, aki ebben nem napi szinten mozog.
Ugye alapvetően egy kicsit kezdjük előbb, tehát az, hogy a kutatásnak azt a társadalom érdekeit kell valahol szolgálni. Én azt gondolom, hogy erről azért nincs olyan nagyon nagy vita. Az, hogy az adott kutatási eredmény az ma, jövőre vagy 100 év múlva szolgálja az adott közösség érdekeit. De az persze egy másik kérdés, hiszen vannak olyan eredmények, amire azt mondjuk, hogy hát ma nem tudjuk, hogy jó valamire, de hát ha egyszer jó lesz. Ezek pont ugyan értékes dolgot jelentenek, mint ami egyébként mondjuk egy éven belül valamilyen konkrét eredményességhez vezet. De itt inkább az a fontos, hogy válasszuk szét a különböző finanszírozási módokat. Ugye, nem voltunk túl kreatívak, hiszen egyszerűen átvettük az Európai Unió 2021 utáni finanszírozási modellét. Ennek három lényegi eleme van. Az első elem, ez a kiválóság. Tehát ha valaki potenciálisan a tasajába hordozza annak a lehetőségét, hogy Nobel-díjas legyen, akkor ők utasson azt, amit akar. Egyébként őt finanszírozzuk. Ugye ez az Európai Unióban az IRC grantek, a egyéni kiválósági kutatási grantek, nekünk is van ilyen megoldásunk, ez az OTKA rendszer, ami egyéni kutatókat finanszíroz, függetlenül, hogy milyen területtel akar foglalkozni, nem mondja meg neki senki, hogy mit kutasson, mert ő magába jó, meg a környezete magába jó. Ez az első elem. Ezt erősíteni szeretnénk. Most készült az OTKA-ról egy értékelés, az OTKA az egy kiváló rendszer. Úgyhogy úgy tűnik, hogy megéri az OTKA-ba, pont ebbe az alapkutatási rendszerbe még több pénzt rakni, hiszen ott az eredményesség az kiváló. Aztán vannak olyan ügyeink, amire azt mondja a társadalom, hogy hát ha már kutatunk, akkor ennek legyenek bizonyos fókuszpontjai, hiszen a társadalmat folyamatosan kihívások érik. Ezek különbözőek lehetnek, de a műszaki területen, technológia területen, társadalmi területen, környezeti területen, hogy valamilyen módon próbáljunk ezekre reflektálni. Ugye itt is az Európai is azt mondta, hogy ez a második pillér, ez alapvetően a globális kihívásokra próbál választ adni, és úgy mondott bizonyos területeket, hogy ezeket célszerű lenne finanszíroznunk, hogyha itt egyébként valaki kutatásokat akar és tud végezni, mert mondjuk a egészségügy területén a gyermekrák az egy fontos terület, akkor ezt finanszírozunk, emeljük ki az összes többi terület közül, vagy mondjuk a vízzel kapcsolatos kutatások ugyanilyen fontosak, vagy még a technológia területéről mondjuk olyat, hogy a mesterséges intelligencia az meghatározza az életünket, tehát az is lenne egy kutatási terület. Ezek az úgynevezett fókuszált de kutatások, tehát itt nem arról van szó, hogy itt vállalati innovációt, vállalati eredményt várnak el a kutatók, tehát ez ugyanolyan alapkutatás, csak az adott területen folyik ez az alapkutatás. Ugye itt volt az a félreértés, hogy most tudom, hogy félreértés volt-e, hogy meg akarja mondani az állam, vagy valaki meg akarja mondani, mit kutassunk, nem. Csak azt akarja megmondani a közösség, aki finanszíroz ezeket a kutatásokat, hogy lehet, hogy most ezeken a területeken kellene inkább tevékenykednünk a kutatóknak is, mert ezek azok, amivel a társadalmunk szembesül. De aztán majd, hogyha 5 év múlva megint megnézzük, hogy mivel szembesül, akkor lehet, hogy ezek változni fognak. Tehát Magyarországon ma a családkutatás egy fontos dolog, és lehet, hogy a genderkutatás meg nem annyira fontos dolog, de erre számos ilyen példát lehet mondani. Aztán majd lehet, hogy 5 év múlva ez máshogy lesz, akkor majd megváltoztatjuk ezeket a szabályokat. Tehát ez a második elem. A harmadik az pedig az innováció támogatása, tehát az innovációs folyamatoknak a támogatása. Ugye ez az, ami új termékhez, új szolgáltatáshoz vezet. Ennek is van alapkutatási, alkalmazottkutatási, termékfejlesztési része, de ez pedig a harmadik lába ennek a történetnek. Hát ez így néz ki a finanszírozási mód, ezzel semmi újat valószínűleg nem mondtam, hiszen az Európai is így teszi ezt, Amerikában ez már nagyon régóta így van, és ha megnézzük a világnak az ázsiai részét, ott is ugyanez a helyzet.
Ki mondja meg, hogy a véges forrásokból melyik lábra hogyan súlyozzák a pénzeket?
Na ez egy nagyon jó kérdés, ugyanis itt a törvénymódosítás kapcsán ugye általában csak az ötvös órán kutatási hálózat, tehát a MTA kutatóintézet hálózatának az átalakításról szoktunk beszélni, de csak egy eleme, ennek több más eleme van ennek a törvénymódosítási csomagnak. Az egyik eleme például annak a Nemzeti Tudománypolitikai Tanácsnak a létrehozása, ami az ilyen kérdésekre fog választ adni. Ez olyan tanács, ami alapvetően három csoportból tartalmaz szakembereket, az első az nyilván a tudomány területe, a második a vállalatok, a gazdaság, az ipar, az innováció területéről, a harmadik pedig a társadalmat jelenti meg valamilyen formában, és ez a testület lesz az, aki például az ország innovációs kutatási stratégiáját el fogja fogadni, vagy maga kifejleszti, ez a testület az, aki dönteni fog arról, hogy hogyan nézzen ki például az előbb említett három finanszírozási mód közül a forrásoknak az allokációja, ez a testület, aki dönt arról, hogy hogyan nézzen ki mondjuk a pályázati konstrukciót, milyen típusú pályázatokat írjon ki egyébként a kutatás és innovációs hivatal. Tehát ez lesz az a testület, aki ebben az ügyben majd véleményt fog formálni, és javaslatot fog tenni a kormány számára.
Milyen testület fogja össze a ma még létező, vagy az ötös Lorán kutatási hálózattal újonnan létrejövő kutatóhelyeket az egyetemeken át egészen a vállalati kutatóhelyekig? Ez nagyon változatos.
Hát ugye őket összefogni nem kell, mert ezek önálló entitások, de ez a Nemzeti Tudománypolitikai Tanács az egyébként, aki a működés feltételeit meghatározza.
Ők együttműködnek maguktól a mai napon?
Hát önmagában nem, ez az egyik probléma, és egyébként sajnos az innováció, a kutatás területén az eredménytelenségünknek az egyik indok az valóban az, hogy nem nagyon működünk egymással együtt. Tehát nem tipikus az, hogy egy egyetem egy másik egyetemmel, egy egyetem egy kutatóintézettel, vagy ők együtt mondjuk egy iparvállalattal együttműködnének. Ennek a számai egyébként nagyon rosszak. Egyik oldalon, ha megnézzük az európai szinte együttműködéseinket, a jelenleg futó nagy kutatási projektből, ez a Horizon Horizont 2020-as projektből 0,6%-át hoztuk el a teljes forrásnak, ez elenyésző összeg. Ez azt mutatja, hogy nincsenek európai szintű együttműködéseink, és ha megnézzük azt, hogy akár a kutatóintézeteknek, akár az egyetemeknek, például Magyarországon milyen bevételeik vannak a vállalatokkal való együttműködésből, hát ez is elenyésző. Tehát ezt jelentős részben az állam és a közösség finanszírozza. Tehát az együttműködés az egy nagyon fontos elem. Az együttműködést sokféleképpen lehet erősíteni, például olyan pályázati konstrukciókat kell létrehozni, be muszáj, hogy együttműködjenek. Minden sikeres, már kutatástörténet sikeres országban ezeket biztosították. Például a német kutatási rendszer, ez a tipikus ilyen rendszer, de az együttműködésre épül akár a szervezeten belül, akár a szervezetek közötti együttműködésre épül. Itt olyan konstrukciót kell létrehozni, hogy muszáj legyen együttműködni. Ezt egyébként erősítenénk is, meg támogatnánk is, hiszen a 2021-ben kezdődő új finanszírozási, EU-s finanszírozási időszakban közel 100 milliárd euró lesz elérhető, közvetlenül Brüsszelben megnyerhető, pályázati formán megnyerhető kutatási projektekre, de ezt csak úgy lehet elhozni, hogyha az európai országaiban lévő kutatók egymással együttműködnek. Ha nincs együttműködés, akkor ebből nem lesz forrás. Ez pedig olyan méretű, ami esetében én azt gondolom, mindenképpen egy valós igény, hogy segítsünk az itteni kutatóiknak kapcsolatokat találni, és forszírozzuk, hogy menjenek és működjenek együtt egymással. Tehát ez egyik legnagyobb problémák most.
Milyen típusú eredmények feldúsulását várják az új rendszertől? Az előbb három pillért említett, amikor a rendszert magyarázta.
Hát ugye ezek összefüggnek egymással, ugye az innováció, a kutatásfejlesztés, az nem egy olyan dolog, mint egy vállalati projekt, aminek egy éven belül látom a végeredményét, hogy megtérül vagy nem térült meg. Ugye egy kutatási projekt esetében az is eredmény, hogyha nincs eredménye. Tehát kutatunk egy évet, kettőt, és azt mondjuk, hogy az az irány az rossz volt.
Ezt ki lehet
zárni. Nem jött ki belőle semmit, és nagyon pontosan azt történik, amit ő mond, hogy ez is eredmény, hiszen ki lehet zárni, hogy akkor ez nem volt jó irány, tehát az irányba haladunk. Ez pont ugyanolyan fontos eredmény, mint hogy egy projektben egyébként találtunk volna valamit. Tehát ezért ez így sokkal nehezebben kezelhető. Tehát egy kutatási projektnek a megtérülését azt nem lehet számolni. Vannak persze különböző tudománymetriai mutatók, hányan hivatkoznak arra a cikkre, amit írtam, én hány cikket írtam, ad abszurdum, hogyan tudok együttműködni ebben a kutatási projektben másokkal például. Tehát van egy sor mutató, amit érdekes. Nyilvánvalóan egy célzottabb kutatás esetén, tehát amikor mondjuk azt mondjuk, hogy az a mesterséges intelligencia területén kutatunk, abban vannak matematikusok, mérnökök, bölcsészek például, ott már mondjuk egy elvárható eredménye az, hogy született ebből szabadalom. Vagy az ötletek a szabadalom alapján létrejötte egy intézményi spin-off vállalkozás, vagy egy startup vállalkozás, ami ezt ennek az eredményben tovább viszi, tehát ott már egészen más eredmények vannak. De az innováció esetén pedig hát hogy nyilvánvalóan a bevétel az, ami fontos, tehát hogy abból az új termékből van a cégnek bevétele. Egy dolog nagyon fontos viszont, hogy bármelyik esetben is, de a képesség megszerzése, a képesség továbbfejlesztése, de az egy fontos követelmény.
Az akadémia egészen végig tiltakozott a kormány, illetve az ön javaslatai ellen. Meg kell nyernie most az együttműködésüket, vagy ilyenkor nincs más választásuk, a törvény alá vannak rendelve, kell csinálni?
Hát ugye most mind a két kérdés az a válasz, hogy igen, a törvény alá vannak rendelve, tehát a szervezet az így fog felelni, nyilvánvalóan azért úgy irányítani szervezetet, hogy nem értünk egyet valamibe, az egy nehezebb ügy, de hát ilyenek azért történnek a világban, tehát amikor mondjuk két cég egyesül és két különböző kultúra találkozik, akkor ezek a problémák ott is problémák, tehát ezeket meg kell oldani, ezek menedzsment típusú kérdések, ezt én nem látom ennyire problémásnak. Az, hogy az akadémia, amikor azt mondjuk az akadémia nem értett egyet, ugye ez azért még egy ilyen sajátos kérdés, hogy ki nem értett egyet az akadémián,
közgyűlési az akadémikusok,
a közgyűlés, a kutatóintézetnek a dolgozói, ugye ott is volt tüntetés, de hát nem 5000 ember tüntetett, hanem csak 300. Tehát ezek mindig ilyen ügyek. Én azt gondolom, ez lezárult most. Tehát azzal, hogy a törvénymódosítás létrejött, azzal egyébként, hogy azok a garanciák, amiben Lovász elnök úrra, ugye március 8-án maradtunk, ezek kivétel nélkül mindegyike teljesült a törvény kapcsán, a függetlenség, az irányítás, a finanszírozás, annak a reál értéken tartása. Én azt gondolom, ezek már azok az ügyek, ami azt a fajta bizalmat, hogy akkor kezdjünk el együttműködni, azt majd létre fogja hozni és megképzi.
Mikor és honnan fogja tudni a társadalom, hogy ezek a nagy vitát kiváltó átalakítások eredményre vezettek? Miből?
Hát ez ugye alapvetően a kutatás, tehát az akadémia, vagy ennek az új kutatói hálózatnak a kutatási eredményessége, ha a tudománymetrei mutatókon keresztül ezt látjuk, az egy fontos dolog. Ha látjuk azt, hogy együttműködnek egyetemekkel például, tehát hogyha mondjuk nem egy ilyen elhatárolódás lesz, hogy én vagyok a kutatóintézete, meg az egyetem, és akkor mi nem nagyon akarunk együttműködni, ha ezt látjuk, akkor ez már egy eredmény. Ha látjuk azt, hogy az ERC-grenteken túl, ugye ezek az egyéni kiválóságot támogatják, de mondjuk elkezdődnek valós együttműködések külföldi, vagy nagyobb mértékben külföldi kutatóintézetekkel, európai kutatóintézetekkel, akkor ha látjuk, hogy nő a kutatóintézet hálózatban a kutatók száma, ugye az egyetemeken az elmúlt 5 évben folyamatosan nőtt a kutatók száma, ez nem volt igaz egyébként az állami kutatóintézetekre, ugye nem csak az akadémiáról beszélünk, hanem az államnak van egy sor más kutatóintézete, tehát hogyha nő ez a szám, akkor ez is pozitív dolgot fog jelenteni. Nagyon sokfajta mérése van. Egy biztos, hogy a magyar kormány abban mindenképpen elhatározott, hogy növelni kell lényegesen a kutatásra fordított összegeket. Érdekes volt, hogy a elmúlt egy éves folyamatban én voltam az egyetlen ebbe az egész történetbe, tehát a magyar kormány egyik minisztere, aki arról beszélt, hogy a magyar kormányok rosszul finanszírozták a kutatást. Tehát mintha csak a kormánynak lett volna fontos, hogy adjunk több pénzt, ugye 25%-kal növeltük a 2020-as költségvetésben. Ez 32 milliárd forint plusz költséget jelent a kutatásnak a támogatását. De érdekes volt, hogy erről összesen én beszéltem, mindösszesen ez nem volt ügy sehol, sem az egyetemeken, sem az akadémián, hogy akkor hát miért finanszírozzuk ezt ilyen rosszul. Ez egy sajátos helyzet alakult ki, de azt gondolom, ez is lezárult. Tehát most már nem arról kell beszélni, hogy hogy fog ez kinézni, hanem hogyan fogunk jobban működni a jövőben. A kormánynak mindenképpen az a szándéka, hogy ezeket a forrásokat tovább növelje, tehát részben az állami direkt a támogatás, hogy ez a 32 milliárdot jövőre, már 2021-ben szeretnénk tovább vinni, tehát valahol el kell érnünk egy a mostani évet, tehát 19-es évet bázisnak tekintjük, akkor nagyjából 90 milliárd forintos emelkedés, ennek az első harmada megtörtént, 2021 megtörténik a második harmada, vagy akár még magasabb is, nyilván ez a mindenkori gazdaságpolitika helyzettől függ. De mindenképpen ez a szándékunk, és eleve az, hogy újabb lehetőségek jöttek létre, ezek ezt mindenképpen erősíteni fogják. Ez év végétől a szegedi lézerközpont működőképes lesz, tehát ott is elindul egy másfajta folyamat, elindulnak olyan együttműködések, ami az elmúlt időszakban alakultak, ezek különböző, hogyan készüljünk föl majd a 2021 utáni világra, és már most gyakoroljuk ezek a teaming pályázatok. Az egyetemeken lassan látszik azoknak a tématerületi pályázatoknak az eredményeik, ugye már 2 év óta így kapják a forrásaikat. Tavaly 15 milliárddal kaptak többet, 2018-ban idén ugyanaz összeg jelent meg, plusz ezt megemeltük még egyébként tovább összegekkel. Tehát látszik az, hogy ennek az eredménye ez lassan elkezd jönni. Nyilván a kutatás ez nem rögtön reagál ezekre, hiszen ideje van mindennek. Ennek ellenére már látunk ennek bizonyos eredményt. Azt hiszem, hogy holnap fog megjelenni vagy jövő hételén a statisztikai hivatalnak a 2018-as KFI releváns helyezete, nem tudjuk, hogy még mi van benne, de azok az előzetes becslések, amit az elmúlt évek folyamati alapján tettünk, itt azért emelkedésnek kell lennie.
Ez a végleges rendszer, amit ez a törvény kijelöl, vagy ezen belül még vannak módosítási lehetősége?
Hát ugye ezt a rendszert fel kell építeni, hiszen az akadémián belül ez nem így működött, tehát egy sor olyan funkció, amit itt a törvény lehetővé és kötelezővé tett, azok nem léteztek, tehát nem létezett nemzetközi tudományos testület, nem létezett tudományos tanácsadó testület. A törvény maga lehetővé tette egyébként azt is, hogy a kutatóintézetek eldönthetik, hogy ők egy az államhoz tartozó költségvetési szervként működnek tovább, vagy pedig egy másfajta korporét, tehát mondjuk egy non-profit KFT formában szeretnének működni, mert annak van egy csomó előnye. Ugyanígy a kutatócsoport szintjén lehet arról dönteni például, hogyha azt mondja az egyik kutatócsoport, mondjuk csak azért, mert ez már megjelent többször, mondjuk az agrárkutatónak az állatorvostudományi csoportja, hogy ő inkább az állatorvos, amit egyetemre szeretne csatlakozni, akkor ők ezt tudják kezdeményezni, és akkor erről majd eldöntjük, hogy akkor milyen formán működjenek. Tehát nagyon sok lehetőség van itt. De nyilván volt egy félelem, ez is érdekes volt látni, hogy azért az államtól való függetlenség egyik oldalon nagyon fontos, de ezt a teljes függetlenséget azt úgy nagyon nem akarta senki. Tehát a közalkalmazotti lét, a költségvetési szervként történő továbbműködés, ez mindig fontos volt az akadémia számára, hogy inkább ebben a biztos dologban maradjunk, mert nem tudjuk, hogy milyen a jövőben. Ez egy természetes emberi dolog, de lehet annak, hogy ezen változtassuk, viszont megvan, mert törvény ezt megteremtette.
Hírek következnek, utána innen folytatjuk. Palkovics László, innovációs és technológiai miniszter, az Inforádió arénájának vendége.